Kellemes vasárnap délutánt kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Hölgyeim és Uraim, dupla apropója is van mai beszélgető partneremnek, aki egyrészt a napokban töltötte a 60-at, másrészt a hónap végén lesz 91 éve, hogy megszületett világhírű édesapja, aki nem más, mint az aranycsapat egykori legendás játékosa Bozsik József. Ebből már könnyű kitalálni, hogy mai vendégem az az úr, aki ellen egyszer még Sir Alex Ferguson is kapitulált. A volt labdarúgó szövetségi kapitány Bozsik Péter tisztelt meg. Boldog születésnapot, Peti, Isten hozott a vippáholyban.
Aranyos, hogy köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Valamelyik nap ültem a televízió előtt, néztem az N4 Sport csatornát, amikor is te éppen szakértettél, nyilván sokan tudják, hogy az egyik munkád az, hogy állandó szakértője vagy a Magyar Televízió Sport csatornájának, amikor is az én kedves feleségem csípőre tett kézzel megállt a tévé előtt, téged nézett, és azt mondta, hogy te ez a Bozsik Peti semmit nem öregszik.
Hoho, de kedves a feleséged, küldök neki egy csokorvirágot. Hát sajnos azért az idő múlik, ezt én is egy részben látom a tükörben, részben azért érzem saját magamon, bár megteszek azért mindent, hogy lassítsam egy kicsit az idő múlását, azért sportolok, megpróbálok odafigyelni az életmódomra és az életvitelemre, de hát a homokóra azért szép lassan pereg.
Több mint 20 éve ismerjük egymást, ezért sem, meg mind a ketten pasik vagyunk, azért sem udvarolnék, de alá kell, hogy támasszam, mert élőben is azt látom, mint a tévében, hogy na jó, van egy-két szál őszhajat, de ez valószínűsítem genetika.
Hát nagy rész genetika, természetesen édesapám sem hízott el különösebben, édesanyám is hosszú életű volt, tehát ő hosszú életű volt, apu sajnos nem. Biztos, hogy genetika is, de azért a sportnak én úgy gondolom, hogy komoly jelentősége van, azért tulajdonképpen 15-20 évig versenyszerűen sportoltam, tehát napi edzések voltak. Amikor ezt abba hagytam, akkor is azért megtartottam azt, hogy heti kétszer, háromszor, vagy egy kis tenisz, vagy egy kis pályás foci, vagy az utóbbi években egy kis konditerem, tehát azért az ember igyekszik odafigyelni arra, ahogyan él. Sőt, az utóbbi időben még a táplálkozás is becsúszott ebbe a körbe, pedig imádom a mangalica különböző testrészeit.
Nem vagy vele egyedül.
De,
akkor odafigyelsz.
De azért odafigyelek, így van.
Hogy élted meg a 60-at? Én most, és akkor csak saját magamból indulok ki, 3,5 éve múltam 50, hát nem voltam boldog az 50-en. Ehhez képest hogy élted meg a 60-at?
Hát érdekes, amit kérdezel, egyelőre semmiféle hatását nem érzem, sem fizikailag, sem pszichésen, de hát nyilván te az utóbbira vagy inkább kíváncsi. Feleségem hónapok óta kérdezgeti, hogy hát mégiscsak ezt meg kéne ünnepelni, mikor, hogyan, milyen buli legyen, kiket szeretnél meghívni. Aztán mondtam neki, hogy figyelj, de biztos, hogy nem lesz rá időm. Tehát nincs időm születésnapot ünnepelni, mert edzések vannak, tévében járok, van feladat bőven, úgyhogy egyenlőre azt kell mondjam neked, hogy nem vettem észre, hogy ugrott egyet az éveimnek a száma.
Nem is szoktam vele foglalkozni, hogy
nem, éves? Nem, megmondom őszintén, nem. Az egy nagyon-nagyon jó mondás, hogy tényleg mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát, és az előbb említett dolgoknak, ugye gondolok itt azért elsősorban még egyszer hangsúlyozom sportra, és az életmódra, valóban nem érzem magam 60-nak. Nyilván szerénytelenül hangozna, ha én mondanám azt, hogy egy 5-8 évet úgy érzem, hogy letagadhatok, de a lényeg az, hogy nem érzem az idő múlását, és nem foglalkozom vele.
Akkor szavaidból azt hiszem, hogy nem is volt nagy ünneplés?
Szűk családi körben volt egy vacsora, a fiam barátnője, illetve a lányom, feleségem, úgyhogy öten voltunk az asztal körül, felköszöntöttek, kocintottunk egyet, és ment az élet tovább. Majd talán, hogyha egészségben megélem a 60. névnapomat, ami ugye nyárra esik, és akkor lesz egy kis szünet is, és talán meg lehet állni egy picit, majd akkor egy bográcsozást a baráti körrel összehozunk.
Beszélgettünk természetesen még rólad, de ugye említettem, hogy dupla apropója van annak, hogy ma veled beszélgetünk, mert hogy 91 éve született édesapád, most ez hónap végén. 1961-ben, amikor te születél, az aranycsapat sajnos, vagy nem sajnos, már szétesett. Édesapád a születésed után, ahogy néztem az almanakokat, fél éve játszott a utolsó válogatott meccsét, a 101-et. Mennyit mesélt neked apu az aranycsapatról?
Hát ez egy örök fájdalmam, vagy egyik az örök fájdalmaimnak, hogy sajnos nem eleget. Tehát én igazából először talán a 20 éves, a londoni győzelem 20 éves évfordulóján szembesültem azért, és fogtam fel, hogy mi az, hogy aranycsapat. Ez ugye 73-ban volt, akkor volt egy ilyen megemlékezés erről a 20 éves jubileumról, és akkor ugye emlékszem, hogy az itthon lévő játékosok akkor a Fészek klubban találkoztak, és levetítették a 6-3-at. Talán ott láttam először.
Tehát akkor 12 éves voltál?
Így van, és akkor megjelent egy ilyen rövid vágott kazetta a szepesi közvetítéséből, hát az nálam ment a gombfocizás közben ugye éjjel-nappal, és szinte kívülről fújtam. Úgyhogy akkor tudatosult úgy először bennem azt, hogy volt egy ilyen aranycsapat, és hogy úristen, tehát ugye én az édesapámra, mint édesapára tekintettem, tehát nem mint az aranycsapat
világos
egyik játékosára, és ugye akkor kamasz fejjel fogtam föl először azt, hogy te úristen, hát ők azért milyen eredményeket, mint csapat, milyen eredményeket értek el, és hogy kik is voltak ők, mint sportemberek. Akkor szembesültem ezzel először, de sajnos azok az igazi komoly beszélgetések azok azért elmaradtak, nagyon, nagyon keveset tudok a sablonokon kívül, mert azért az aranycsapat időszakát egy picit átszőtte a politika is, ugye az 50-es évek azért az nem volt egy leányálom, és ilyen háttérinformációkat apu nem osztott meg velem, mert úgy volt ezzel, hogy az a jó nekem, ha én minél kevesebbet tudok bizonyos dolgokról, ugye a 70-es évekről beszélünk, és mire eljuthattunk volna oda, hogy mondjuk mint felnőtt ember ülök vele egy asztalnál, és kis vörösborozgatás közben úgy elbeszélgetünk, hát addigra ő már sajnos meghalt, illetve jóval előtte. Úgyhogy ezek az ilyen klasszikus beszélgetések, ezek az anekdótázások, tudod, amikből úgy igazi, úgymond pikáns részleteket megtudnál, tényleg nagy érdekességeket hallanál, ezek sajnos elmaradtak. Több dolgot tudtam meg ezekből az életrajzi könyvekből, amiket így utólag olvasok, meg talán a nagybátyámmal való beszélgetésekből, még egyik testvére él édesapámnak. Lehet, hogy többet tudtam meg, mint tőle, mert sajnos még gyerek voltam, amikor ő elment.
Az aranycsapat világhírű fedezetjéről, Bozsik Józsefről beszélgetünk fiával, azzal a Bozsik Péterrel, aki a napokban töltötte 60. életévét, nem mellesleg magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is volt Bozsik Péter. Vele jövök vissza a zene után. Bozsik Péter a magyar labdarúgó válogatott egykori szövetségi kapitánya a vendégem, aki, ahogy nemrégiben említettem, a napokban töltötte 60. életévét, és egy másik apropó is van Péter kapcsán, hogy édesapja hónap végén ünnepelni születésének 91. életévét, amíg köztünk rá fájdalmasan fiatalon 52 évesen elment. Erről is kérdezlek majd, de ha már édesapád, milyen volt a kapcsolatotok? Azt mondtad, evidens módon te nem az aranycsapat zseniére néztél fel, hanem édesapádra.
Hát bennem úgy él, mint egy végtől csendes, visszafogott, rendkívül jó lelkű ember, aki a maga csendességével, de határozottságával állt ott a család mögött, és mondjuk a nevelésemet ezt nyilván édesanyám intézte, hogy így fogalmazzak, mert apu volt az, aki ugye dolgozott, édesanyám volt sokat otthon velem, de tényleg talán azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen nem kicsit pátoszos hasonlat, hogy amikor ez az a tölgyfa, tudod, ami alá oda lehet állni a viharban, ami megóv téged minden kellemetlenségtől. Tehát egy abszolút ilyen biztonsági ernyő volt egyrészt az én életemben, de én azt gondolom, hogy az egész család életében abszolút nyugalmat, békességet és kiegyensúlyozottságot sugárzott.
Mennyire volt evidens, világhírű labdarúgó az édesapád, mennyire volt evidens, hogy belőled is futballista lesz?
Hát nem toltak engem ebbe az irányba, sőt, majd, hogy nem azt mondom, hogy inkább óvtak ettől.
Tényleg?
Igen.
Apu is.
Hát azért abszolút tisztában volt azzal, hogy az élsport az mennyi lemondással és mennyi áldozattal jár. Tehát azért, aki azt gondolja, hogy hogy ez úgy magától értetődő, akkor annak csalódást kell, hogy okozzak. Annyiból mégis az volt, hogy már itt a 2-3 éves koromat ábrázoló fényképeken is ott van mellettem a labda, és próbálom eltalálni, tehát valószínű, hogy...
Fociztatok egyébként együtt?
Kamaszfejjel emlékszem már azért ilyenre.
Ugye igen, tényleg Gellért egyen laktatok.
Ott nőttem fel, igen, egy kertes házban, és kaptam egy piros-fehérre festett kaput, ami ott volt a ház oldalába, dobtam a labdát a ház oldalához.
Hát honvédos fiának milyen kapujára, nem piros fehér.
Egyértelmű. Kapura rúgtam, de játszottunk így egy az egyeztünk, kiskapusztunk, lelkesen próbáltam becsúszva szerelni, mindig akkor tolt a labdán, amikor én pencsúsztam, úgyhogy véletlenül se sikerült. Mutatta, hogy amikor egyérintőztünk a barátommal, hogy akkor azért hogy lépjek a labda mellé, hogy feszítse meg a lábfejem. Tehát ilyen apróságokra azért úgy emlékszem. De amikor eljött az a pillanat, hogy dönteni kell, hogy most igazából tényleg a foci vagy a civil élet, akkor már ő sajnos nem élt, és én döntöttem el, hogy akkor megpróbálkozom a focival, de egy pillanatig sem emlékszem arra, hogy ő bármit is elvárt volna ezen a téren, vagy ők ezt különösebben forszírozták volna. Sőt, mondom, édesanyám inkább a tanulás felé próbált irányítani. Az más kérdés, hogy a labda betöltötte az agyamat, tehát nagyon, nagyon nehéz volt ott másnak helyet szorítani.
Nemrég Kis Flórival, Albert Flórival beszélgettem, és kérdeztem, amit nagyon sokan megkérdeztek tőle, hogy mennyire volt az teher, hogy őt Albert Flóriánnak hívták, és akkor szerintem sejtett, hova akarnék kiukadni, hogy te is belefutottál abba, hogy na nézd már ott a cucunak a fia.
Hát hogyne, persze. A pályán abszolút teher volt, szinte mindig. Nem is tudom, talán amikor leszereltem, 22-23 éves lehettem, pénzügyőrbe tértem vissza, ugye a katonaságtól, mert onnan is vonultam be, és akkor valahogy egyik pillanatra a másikra pont lejátszottam egy viszonylag jó meccset, azt hiszem még tán gólokat is rúgtam, és akkor úgy akkor villant az úgy belém, hogy oké, itt vagyok, pénzügyőr, jó ez nekem, itt vagyok otthon, jó a társaság, elfogadnak, jól érzem magam, és akkor úgy már nem érdekelt, hogy mit kiabál a közönség, van egy-két szimpatikus hang, amelyik nyomja nekem a szentigét, de gyerekkoromban, illetve eddig a pillanatig, amíg eljutottam, ugye eddig a felismerésig, addig azért nagyon komoly teher volt. A pályán rendkívül nehéz volt, mert óhatatlanul is mindig összehasonlítottak, és ezt az összehasonlítást nyilván nem lehetett bírni, mert hát közelébe se érhettem játéktudás tekintetében.
Azt nyilatkoztad valahol, hogy az, hogy nem vált belőlem már, hogy belőled akkora labdarúgó, mint édesapámból, szintén összefügg a neveltetésemmel. Én már jó módban kicsi elkényeztetve cseperedtem fel Budán. Hiányzott belőlem a belülről fakadó tűz, az a simliség, amely az utcán ragad az emberbe.
Én azt gondolom, hogy ez valós indoka volt annak, hogy nem vittem többre. Állítólag nem voltam ügyetlen, de apunak volt egy mondása, hogy a tehetség az gyakorlatilag nem más, mint akaraterő. És ugye az előbb is mondtam neked, hogy ő tisztában volt azzal, hogy az élsport milyen lemondásokkal és milyen áldozatokkal jár, és azért, ha most megnézzük a legnagyobbakat, mondjuk vegyük ki Ronaldót, aki persze tehetséges, kiváló játékos, fantasztikus futball adottságokkal, de elsősorban atlétikus, és aki ismeri az életmódját, hogy csirke, rizs és konditerem, akkor nagyjából sejti, hogy miről beszélek. Ráadásul azért ő is a csóróságból jött,
bizonyan.
Neki is meg kellett küzdenie bizonyan. Mindenért. Az utcán nevelkedett, ahol azért dörzsölődött. A fociban benne van, hogy cselt kell csinálni, ki kell cselezned a másikat, át kell verned. Kell, hogy vágjon az agyad, mint a borotva bizonyos szituációkban. És ez a utca gyerek magatartás, ez a viselkedés, ez hiányzott belőlem, ez a fajta dörzsöltség, pedig ennek a pályán azért az ember jó hasznát veszi. De ha megnézed a mai futballt is, én azt gondolom, hogy persze nagyon sok jól képzett szakmunkás van, akik esetleg már viszonylagos jó módból vagy a középosztályból kerültek ki, de az igazi gyémántok, az igazi zsenik, azok mind a mai napig az utcán nevelkednek.
Félmondott erejéig már beszéltünk róla, fájdalmasan fiatalon, 52 évesen ment el édesapád. Te akkor 17 voltál. Abban a korban voltál kamaszként, amikor talán a leginkább kell az édesapa, az apai háttér. Hogy élted azt meg?
Hát figyelj, utólag felnőtt fejjel mondom, hogy nagyon hülye gyerek voltam, rengeteget hibáztam, egészen szerintem ilyen 25-6-7 éves koromig, amiből természetesen akkor nem éreztem az ég adta világon semmit. Szegény édesanyám próbált visszafogni, meg próbált nekem nagyon sok mindent mondani, magyarázni, de hát egy kamasz fiúnak nagyon nehéz szerintem ellent mondani. Nekünk is van két fiunk, nekik is, ők is voltak kamaszok, meccseltünk velük rendesen, még így ketten is nagyon nehéz, nem hogy egyedül. Tehát nagyon rossz pillanatban veszítettem el az édesapámat, bár nyilván egy szülőt azért nem lehet jó pillanatban elveszíteni, de az rendkívül rossz idő volt. Kellett volna, én is azt gondolom, egy pici kis keménység, egy apai szigor, vagy egyáltalán is egy apai tekintély, aki bizonyos szituációkban visszairányít a megfelelő irányba, vagy a megfelelő útra.
Bozsik Péter, a magyar labdarúgó válogatott egykori szövetségi kapitánya a vendégem, akivel édesapjáról, Bozsik Józsefről is beszélgettünk, és még fogunk is, maradjanak velünk, zenélünk, és jövök vissza tehát Bozsik Péterrel. Bozsik Péter, a magyar labdarúgó válogatott egykori szövetségi kapitánya a vendégem, akivel az elmúlt etapban édesapjáról, Bozsik Józsefről, Bozsik Cucuról, ahogy még a nagymamám is ismerte, beszélgettünk, illetve arról legutóbb, hogy 52 évesen nagyon fiatalon ment el az édesapád. Egyébként abban is különlegesek vagytok, hogy ti voltatok az első olyan apa-fia páros, akik mind a ketten szövetségi kapitányok voltak.
Igen, hát ennek, vagy azt mondom, hogy ennek is nagy szerepe volt abban, hogy én rábólintottam a felkérésre, mert azért azzal tisztában voltam, amikor megkaptam ezt a felkérést, hogy túlzottan nagy eredményességben nem lehet gondolkozni. Azért a 2000-es évek közepén közel sem voltak olyan viszonyok a futballunkban, mint most. De azt gondoltam, hogy egyrészt mondjuk egy kapitányi felkérés azért az a szakma csúcsa, és azt bármilyen körülmények között el kell vállalni. Másrészt tisztában voltam ezzel, amit te most mondtál, hogy mi lehetünk az elsők, akik ezt elmondhatják magukról. Büszke is vagyok rá, azt sajnálom, hogy viszonylag kevés mérkőzés szám adatott meg azért még így kettőnknek is. Boldogabb lettem volna, hogyha tovább lehettünk volna kapitányok, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy azért ez egy nagy elismerés mindkettőnknek.
Azt gondolom, hogy nagyon sokan tudják azt is, hogy édesapádról nevezték el a Magyarország egyik legikonikusabb klubjának, a Budapest Honvédnak, most éppen Budapest Honvédnak hívják stadionját, amelynek júliusban az átadása. Ki más, mint Bozsik Péter vágta át a szalagot, nemzeti színű szalagot, és ott bizony elérzékenyültél, ami megint abszolút érthető.
Hát igen, általában el szoktam érzékenyülni, hogyha édesapám szóba kerül, vagy őt méltatják, mert benne mindig, vagy előtte mindig megjelenik az a végtelenül csendes, jóságos, visszafogott természete, ami őre azért jellemző volt. És tényleg megható volt. Tehát megható volt a kispesti szurkolóknak a szeretete, megható volt az egész közeg, egyáltalán az, hogy tényleg maradt az új Bozsik stadion is, Bozsik aréna, vagy tehát viselte továbbra is a nevet. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy megható élmény volt. Ilyenkor soha nem szoktam szégyelni azt, hogyha egy picit meghatódom.
Nem kell azt, miért kéne szégyelni, dehogy is. Nem.
Én is úgy gondolom.
Véletlenül sem, akkor sem a pasikból vagyunk. Ugye beszélgettünk róla, hogy te focisztál, Pénzügyőrben, amit nagyon szerettél. Arra lennék kíváncsi, hogy honnan jött az edzőség?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert igazából még nem készültem arra sem, hogy megszakad a labdarúgó pályafutásom, nem, hogy edző legyek. Ugye tudni kell azt, hogy már 14 évet játszottam akkor a pénzügyőrben, és akkor lett egy porckorong sérvem, ami gyakorlatilag a pályafutásom végét jelentette, nem akartam megműtetni. Játékosnak akkor már elmúltam 30, sőt, tehát 33-ban voltam, úgy gondoltam, hogy sok nincs hátra, és akkor jött hirtelen egy ilyen nagy kérdőjel, hogy akkor most hogyan tovább? Hát én most nem leszek az öltözőbe, soha többet. És hát ez egy ilyen szerencsés találkozás volt, mert az akkori edzőnk, aki egyébként játékosként is nagyon hosszan elkísért a pályafutásomon, a Jaskó András, aki egy picit ilyen apám helyett apám is volt, egyébként nagyon jó kapcsolatban voltunk, és talán mondhatom, hogy még azért mindig vagyunk. Egy kicsit kezdett besokalni a akkor már a csapattól, nem azt a hangulatot érzékelte, vagy találta meg a csapatnál, amit ő úgy szeretett volna. Én benne meg úgy mindig volt, azt hiszem mondhatom, hogy egy ilyen taktikai érzék, vagy egy ilyen edzői szemlélet, mert azért játékosként is a irányító játékosok, intelligens játékosok között tartottak számon, és akkor úgy beszélgettünk, hogy esetleg mit kéne másként csinálni, vagy mit gondol bizonyos dolgokról. Aztán egyszer csak azt mondta, hogy te figyelj, de nincs kedved neked csinálni, hát próbáld meg. És akkor így lettem tulajdonképpen.
Ez a 90-es évek közepe.
Ez megmondom neked, ez 94 tavasza, azt hiszem, igen. És akkor így átvettem a csapatot, aztán 94-ben ráadásul, akkor már ugye edzőszemmel néztem a világbajnokságot, ott feltűnt az olaszok játékfelfogás, ez a területvédekezés, területszűkítés, letámadás, pressing, ezek akkor ilyen nem mindennapos kifejezések voltak a futballunkban, és akkor elkezdtük ezt csinálni a pénzügyőrnél, ilyen teljesen ilyen autodidakta módon.
És Katonácsot játszott a pénzügyőr.
Nem, ez azért teljesen más volt, az ott már előrevédekezés volt, labdát szerzésre.
Na ennyire nem értek hozzá, csak idegen szó eszembe jutott. Olaszok, foci, védekezés, katonácsok.
Nem, azért az már más történet volt. Ráadásul ugye, akit játékosként nagyon szerettem, kedvenc játékosom volt, vagy egyik legkedvesebb játékosom, Johan Cruyff, akkor volt a Barcelona edzője.
Van egy közös képetek apuval, amit Cruyff aláért.
Így van, arra is nagyon büszke vagyok, nem mintha rajtam múlt volna bármi is, de az, hogy bal oldalamon az édesapám, jobb oldalamon a világ akkori egyik legjobb játékos, és még dedikálta is nekem ezt a képet, tehát az egy örök emlék. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy akkor így edző szemmel ennek az olasz válogatottnak, meg a Barcelonának a játékát figyelgettem, és akkor úgy kialakult bennem, hogy aki ezt a kettőt össze tudja mixelni, ezt az olaszos védekezést a Barca támadó játékával, az annak azért van, lesz majd sansza az edzői pályán. Hát talán a mai edzők közül azt gondolom, hogy Guardiola az, aki ezt a mixet a lehető legjobban összerakta, de hál' Istennek azért bizonyos részeredményeket én is tudtam produkálni ezzel.
Hát olyannyira, hogy ugye mondott 94-ben dőlt el, hogy te edzősködni fogsz rá 5-6 évre, te nép ma van, vagy ma, most van 20 éve, hogy az első komolyabb sikeredet elérted edzőként, amikor is a Vasast egészen a dobogó legalsó fokáig a bronzéremig vitted, majd kisvártatva jött az a meccs, amiről a mai napig beszélnek, és most, hogy mondom, nézd meg, te vagy a tanúra, áll a szőr a szőrakaromon, mert ott voltam a Népstadionban, ahonnan, ha nem is lógóorral, de nem feltétlen vidáman távozott Sir Alex Ferguson és az általa jegyzett Manchester United. Szerintem önök is tudják, hogy miről beszélünk, ez az ominózus meccs, amikor Koplárovics Béla és Bozsik Péter is a mennybe ment a komplett Zalaegerszeggel együtt. A zene után erről is beszélgetek, mai vendégemmel Bozsik Péterrel, maradjanak velem. Bozsik Péter egykori labdarúgó szövetségi kapitánya, vendégem ma itt a VIP Páholyban, akivel beszélgettünk édesapjáról, a világhírű Bozsik Józsefről, beszélgettünk edzőségről, fociról, illetve sok minden másról is, és ott hagytuk abba, hogy ugye 90-es évek közepe volt, amikor te elkezdtél edzősködni, és a 2000-es évek elején érted el az első komolyabb sikeredet, amikor szezon közben vetted át az angyalföldi Vasas gárdáját, meg sem álltál velük a dobogó legalsó fokáig. onnan gyakorlatilag egyenes út vezetett a Zalaegerszeghez, az ettével a bajnoki címhez, a bajnokok ligájához, majd a szövetségi kapitányi posztig?
Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy többé-kevésbé igen, már hogyha az edzősködésben egyáltalán van egyenes út, mert azért elég rögös az, de nem panaszkodhatok, valóban úgy gondolom, hogy az a másfél-két év az angyalföldi szerepvállalásomtól a Zalaegerszeg bajnoki címéig, illetve a Manchester legyőzéséig az egy töretlen felfelé ívelő pálya volt. Azért hozzá kell tennem azt, hogy nyilván ez az újnak mondható játékfelfogás, amiről az előbb beszéltünk, ez sokat segített. Ugyanakkor kellettek hozzá azok a minőségi játékosok, akik úgy a Vasasnál, mint Zalaegerszegen megvoltak, és akik vevők is voltak ezekre az új taktikai elemekre. Az valóban egy nagyon sikeres időszak volt, amelyik talán a Manchester legyőzésében csúcsosodott ki. Azt mondjuk látni kellett, hogy sajnos a lehetőségeink azok korlátozottak, ugye a 2000-es évek azon időszakában hát azért voltak nehézségek a labdarúgásban.
Szofisztikáltan fogalmaztál.
Igen, nagyon visszafogtam magam, és hát nem tudtunk ebből sajnos mi sem annyit profitálni, mint amekkora füstje ezeknek az eredményeknek volt. Nem jöttek úgy szponzorok, nem tudtuk úgy erősíteni tovább a csapatot, problémák voltak a bérezéssel, szóval elkapta az Zalaegerszeget is az a probléma halmaz, ami akkor jellemezte egyébként az egész magyar futballt. Az akkori klubszinten én úgy gondolom, hogy ennél több nem nagyon volt a csapatban, mint az, hogy legalább egy meccsen elkap egy Manchester United kaliberű csapatot. Bár évekkel később a Debrecennek azért sikerült a csoportkörbe bejutnia, de hát akkor annak az évtizednek a legtőkeerősebb, legstabilabb csapata az a Debrecen volt, a többieknek nagyon nem adatott meg a lehetőség.
És ha már Debrecent említett, meg a BL csoportkör tisztes helytállás volt, mert például az Anfield Roadon minimális egy gólos vereséget szenvedtek csupán. Én ott voltam, és mondott, hogy korlátozottak voltak a lehetőségek sportban, fociban meg pláne, és ezt én abszolút alá tudom támasztani, mert ezen a területen dolgoztam, de hogy oda akarnék kiukadni, hogy mennyire egy apró pici sikernek megvered a Manchestert, az nem pici siker, tehát hogy egy a magyar labdarúgás szempontjából is nagyon fontos labdarúgó sikernek mennyire tudnak örülni az emberek. Én éppen és a mai napig megvan bennem a NIF Stadiumban sajtópáholyba ültem, és a vége előtt 5 perccel mondtam az operatőr kollégának, hogy gyere induljunk le, mert mindjárt vége a meccsnek. És abban a pillanatban, hogy leértem, abban a pillanatból jött a beadás balról Szamositól, középen megérkezett Koplárovics Béla és mattolta a Manchester United kapusát, és de szó szerint felrobbant a stadion. Tehát én olyat voltam több száz mérkőzésen, én olyat Peti nem éltem át.
Hát tényleg katartikus élmény volt, meg kell mondanom őszintén, én is így éltem meg, és mai napig így emlékszem rá, és valóban azt mutatja, hogy ez a sportág, ez valamiért óriási hatással tud lenni az emberekre, vagy az emberek erre a sportágra, nem is tudom, hogy fogalmazzak, de mindenki imádja, és a legapróbb sikernek is fantasztikusan tud örülni. Hála Istennek azért az elmúlt években volt lehetőség ezt megtapasztalni a két Európa-bajnoki részvétellel az Európa-bajnoki mérkőzéseken. Tehát tényleg fantasztikus az, hogy ez a sportág, ez milyen emocionális érzelmeket tud az emberekből kihozni. Ezért is volt egy picit elkeserítő. Most gondold el, hogy a Manchester meccs után pár nappal egy nagyon kedves barátomnak, a Mészáros Zolinak, aki a Vasashoz is odavitt, mondtam, hogy most azt mondom nekem, Zoli, akkor innentől hova tovább. Tehát most nagyon nehéz volt ez. Pláne az akkori viszonyokat ismerve, tudod, és nem mondom, hogy az ember elveszítette az ambícióját, mert nyilván nem, nem, de azért borzasztó rossz volt azzal szembesülni, hogy most igazából ennél feljebb már úgy nagy valószínűséggel nincsen, még a szinten tartás is komoly nehézségekbe ütközik.
Te nem emlékszel rá, én az én emlékezetemben élénken él, ugye mi már akkor is jóban voltunk, te voltál az én szakkommentátorom televíziós közvetítések alkalmával, ergo akkor vettem a bátorságot, hogy nem abban a pillanatban, amikor lefújták a meccset, mert átmentél a csapattal ünnepelni, de amikor jöttél vissza a szurkolóktól, akkor én mentem el itt az operatőr kollégával be a pályára, és a meccs előtt azt mondtad kérdésemre válaszolva, hogy mennyi az esély a továbbjutásra, nyilván oda-vissza vágos párharc volt, azt mondtad, hogy 1%. Jöttél lefelé, és én csillogó szemmel kérdeztem, hogy Péter, akkor most, hogy legyőztétek a Manchestert, mennyi az esély a továbbjutásra? De azt mondtad mosolyogva, hogy 2%. Tehát, hogy ott abban a katartikus, ahogy te fogalmaztál, eufórikus állapotban, hangulatban is a realitások talaján maradtál.
Igen, hát mindig igyekeztem azért ott maradni, és hogy ezt mi az esélyeink nem nőtek meg, hát ahogy említetted is, ugye a hosszabbítás percében szereztük a győztes gólt, volt hátra még talán másfél-két perc. És hát ezek a vörös ördögök, ezek vezettek két olyan támadást ebben a szűk két percben, hogy az utolsó pillanatban bevetődve mentettünk, meg épp hogy elkanalaztuk, tehát pillanatokat olyan szinten váltottak ritmust, mert azért megpróbáltak egyenlíteni, hogy ne legyen
azért az
óriási
ciki volt.
A blama.
Azért az
így
nekik
van,
ciki volt.
Így van. És hát éreztem, hogy azért a tudáskülönbség az hatalmas, és pokoli lesz a visszavágó, mint hogy sajnos eredmény tekintetében az is lett, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy az ott akkor egy nagyon nagy dolog volt. Hát nyilvánvaló az, hogy azért a világ labdarúgása ellépett mellettünk, ez az ellépési folyamat, ez megkockáztattam, hogy már a 60-as években elindult, aztán ugye a 70-es, 80-as években is nőtt a távolság, bár például 78-ban még kint volt a magyar válogatott a 16 csapatos világbajnokságon, tehát 16 csapat vett részt az argentin világbajnokságon, és ott voltunk.
Ott sem nagyon rajtunk múlt, hogy csak addig jutottunk, ameddig. Szerintem a korunkbeliek emlékeznek, és tudják, hogy miről beszélünk.
Igen, az első mérkőzés.
Az első meccs.
Na de hát Argentina, Olaszország, Franciaország, tehát ilyen csoport volt. Tehát, és akkor még álmodoztunk arról, hogy hogyan lehetne tovább jutni. Tehát,
és volt alapja az álmodozásunknak.
Tulajdonképpen volt.
Az a brigád. Az.
Na de visszatérve az alapgondolatomra, tehát azért a világ futballja úgy ellépegetett szép lassan mellettünk, és ez az ellépés azért a 90-es években nagyon felgyorsult, és fényévnyire nőtt ez a távolság, ami még egyértelműen azért a 2000-es években is megvolt, úgyhogy nagyon-nagyon nagy munka kell ahhoz, hogy ezt az ollót ezt szép lassan elkezdjük összezárni, és legalább párhuzamos hozzuk az olló két szárát. Nagyon, nagyon sok áldozatot kell még ezért.
Vannak kételjeim, hogy valaha sikerül-e, de
a remény hal meg utoljára.
Elől megy a tinta hal, így igaz. Igen. Bozsik Péter egykori labdarúgó szövetség kapitánya vendégem. Én nagyon élvezem a beszélgetést, bízom benne, hogy önök, kedves hallgatók is találnak olyan részeket, amelyek tetszenek. Zenélünk egyet, és jövök vissza Péterre az utolsó etapra. Bozsik Péter, a Manchester United egykori mumusa, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, tisztelt meg azzal, hogy ma a beszélgető partnernek szegődött. Utolsó részünkhöz érkeztünk. Egy kicsit most, ha nem is bulvárosan a magánéletedről, de Bozsik Péterről szeretnék veled beszélgetni. Bár a legelején azért még maradjunk a szakmánál, ugye te NB3-ban vagy edző, menedzser, mi vagy te Komáromban?
Hát maradjunk annyiban, hogy edző, de hál' Istennek azért elég szabad kezem van a játékos igazolások tekintetében is, már legalábbis a lehetőségeinkhez képest.
Akkor, ha mondjuk Angliából néznénk, akkor nyugodtan hívhatnánk téged. Téged menedzsernek is, semmi nagy kipüsködés nincs. Arról már beszéltünk, hogy az M4 Sport állandó szakkommentátora vagy, mi több is, most, hogy készültem a beszélgetésre, és ez az én szegénységi bizonyítványom, most jött szembe, hogy téged megválasztottak az év legjobb szakkommentátorának.
Nagyon kedves vagy. Igen, nagyon jól esett, amikor nyáron megkaptam a Lázár Bence díjat, amit ugye az év szakemberének, a szakkommentátorának adnak át. Felemelő érzés volt, hogy a szakma így már mint a média szakma így ismeri el a tevékenységemet. Igyekszem egyébként tényleg lelkiismeretesen felkészülni minden adásra, és megpróbálom azért a szakmai észrevételeimet még akkor is elmondani, hogyha adott esetben negatívumokat veszek észre, és kritikát kell megfogalmazni, csak hát igyekszem azért ezt úgy megtenni, hogy senkit ne sértsek meg vele.
Világos, és ezt alá is tudom támasztani, de nem lenné hiteles, ha nem fogalmaznám meg kritikát.
Muszáj, persze, mert én is azt gondolom, hogy egyrészt azért a szurkolót sem lehet becsapni.
Bizonyan.
A szakmát végképp nem, és nagyon sokan látják azért azt, hogy egy-egy eredmény az milyen körülmények között születik meg. És én azt gondolom, hogy el kell mondani akkor is, hogyha egy győzelmet ünnepelünk, hogyha voltak hibák, mert ne vigyen el minket az öröm rossz irányba, illetve egy vereségbe sem kell feltétlenül belehalni, hogyha ott vannak biztató jelek, amik szakmailag jó irányba mutatnak. Tehát az előbb megtiszteltél az, hogy a realitás érzékemet kiemelted, ezt megpróbálom a mai napig megőrizni.
Komáromban dolgozol, Pesten dolgozol, a tévében, ugye Komáromban csapatot vezetsz, a kettő között laksz majdnem félúton, nem unatkozol, de hát említetted te is, hogy azt mondtad kedves feleségednek, hogy arra nekem nincs időm, drágám, hogy a 60-at ünnepeljük, hát hagyjál.
Igen, hál' Istennek pörög az élet, rendben vagyunk, ő is dolgozik, a gyerekeim is, a lányom, aki a legfiatalabb a gyerekek közül, még egyetemre jár, kisebbik fiam ott Tatabányán helyezkedett el, a nagyobbik Zalaegerszegen edzősködik, úgyhogy pezseg az élet rendesen körülöttünk.
Mit csinálsz, amikor, és még egyszer aláhúzom, nem akarok véletlenül is indiszkrét lenni, mit csinálsz akkor, amikor nem edzősködsz, vagy nem szakértesz a tévében? Van-e hobbid?
A hobbim azért az a foci alapvetően, tehát ez egy nagyon...
De szeretnék
nagyon
a feleséged
szerencsé.
Lenni. Az apa megjött igen. Edzésről, leül a tévé elé, és meccs. Igen. Drágám, nekem ez a munkám.
Tökéletesen látod, hogy azért ebből szokott otthon lenni némi kis morgás.
Nem csodálom.
De nem, én imádom a természetet, szeretünk kirándulni, járjuk az országot, tehát annál kellemesebb nincs, amikor beülsz a kocsiba, mit elmegyünk Esztergomba, egy hatalmas séta ott a vár Dombon, vagy föl szembe a Kálvária dombra, beülünk esetleg egy jót vacsorázni utána, tehát azért az ember próbál kikapcsolni, de hát ugye édesapám kapcsán is mondtam ezt, hogy az élsport, sőt, hát egyetlen sport azért elég sok lemondással és áldozattal jár, valóban kevés a szabad hétvége. Tehát ugye ez az a szakma, ahol a hétvégén vannak a mérkőzések. A péntek, szombat, vasárnap az a mérkőzések jegyében telik el, vagy a tévében, vagy a saját mérkőzésemen, vagy is. Hétközben mennek az edzések.
Hűtőn leveleztek családdal? Hogy csinál?
Hát igen, ezen mosolyogni lehet, de nagyon sokszor előfordul.
Ajaj. Igen. Sportolsz, mert látom rajtad, megmondtad is, mit csinálsz? Futsz, bringázol, Csank Jani bácsi volt egy hete itt, és ő mondta, micsoda, tolom a biciklit futva. Ha már szövetségi kapitányok jönnek egymás után.
Igen, hát aktív játékos koromban el nem tudtam képzelni azt, hogy izomagyú legyek, és ezt idézőjelbe teszem, és ugye konditerem, mert hát dehogyis, a csapatjáték, a demi sport, ahol nincs labda, tud, nincs kombináció. Aztán ahogy mikor abba hagytam, akkor egy darabig eljártam kispályázni. Na de hát most a gyereknevelés azért ne háruljon csak a feleségemre, akkor szép lassan azért csak elmaradt a kispálya, mert hát ugye elkezdtem edzősködni, tehát igen. Még a szabadidőmben is menjek el önmagam szórakoztatására, miközben a gyerekeket tanulni, meg kikérdezni, meg egyebek. Úgyhogy az elmaradt. Akkor egy idő után megfűztek, hogy újra, hogy legalább heti egyszer menjek le, akkor nem értem oda, akkor vártak rám, átvágtam őket, amikor leértem, megsérültem, tehát akkor meg már azért nem működött. Akkor hasonlóan voltam a tenisszel is, hogy ígérkeztem, hogy oké, akkor heti egyszer bevállalom, de richtig közben jött valami, akkor borzasztó kínos, mikor egy órával előtte hívod őket, hogy te fél, vártok rám hárman, hogy egy jót párosozzunk, de nem fogok odaérni. Tehát így aztán maradt az egyedüli sport, ami jelen pillanatban
konditerem.
Vagy a futás, vagy a konditerem. Így van. Így van.
Van-e bármi olyan az életben, amire azt mondod, vagy amiről azt gondolod, hogy ezt még látnom, hallanom kell. Hasam rütök,
bakancslista?
Aha.
Hát leírva nincs, papíron nincs, de számtalan ilyen van. Tehát most így hirtelennyében azt mondom neked, hogy de jó lenne, egyik barátom 60. születésnapján teljesítette a kék túrát. És írott kőn ott vártuk meglepetésszerűen, mert az volt az utolsó rész, ami hiányzott még neki. És nagyon szívesen megjárnám én is a kék túrát. Ahogy említettem, korábban imádom a természetet. De imádom a várakat, a kastélyokat. Szeretnék még visszamenni Párizsba, vagy Rómába. Tehát ott vannak azért az embernek ilyen álmai. Tehát számtalan olyan dolog van, amit még nagyon szívesen megcsinálnék, hogy aztán mire lesz idő, mire lesz energia, azt majd a sors eldönti.
Akkor mégiscsak egy bulváros kérdés így a vége felé, mégiscsak egy zenei rádióban ülünk. Milyen zenét szeret?
Hát kérlek szépen, mikor én egyedül vagyok otthon, és leülök így a YouTube elé, a legszélesebb a paletta. Tehát a magyar zenétől, mármint a mulatós zenétől, vagy népzenétől kezdve a kemény rockig, amilyen hangulatom éppen van, de nagyon szívesen hallgatok például a komoly zenét is. Tehát tényleg abszolút
hangulat. Itt a mellettünk függő. A klasszik stúdiója.
Abszolút hangulat függő. Abszolút hangulat függő. Nagyon-nagyon nagy szélsőségek között tudok egyébként mozogni. Tehát olykor még saját magamon is meglepődök.
Pont azon polemizáltunk, mielőtt beültünk a stúdióba, hogy nagyon-nagyon régen találkoztunk. Néha beszéltünk, de inkább nem. És most, hogy látlak, és lassan egy órája beszélgetünk, nekem úgy tűnik, hogy komplex kerek az életed, hogy kiegyensúlyozott vagy, hogy boldog vagy. Legalábbis ez jön le.
Igen, nincs okom arra, hogy elégedetlen legyek az életemmel, meg talán tisztában vagyok azzal, hogy mikor mit hibáztam. Ezeken változtatni nem tudok, el kell fogadnom azt, ami van, ami egyébként nem kevés, nem is túl sok, de semmiféleképpen nem kevés, úgyhogy jól érzed, van bennem egy kiegyensúlyozottság, azt gondolom, hogy azért ebben a feleségemnek is nagy szerepe van,
biztos,
a nyugodt családi háttérnek is nagy szerepe van, a gyerekeimnek is nagy szerepük van, úgyhogy igen, valóban, meg jól érzem magam a bőrömben.
Örülök, hogy itt voltál, köszönöm, hogy megtiszteltél.
Én köszönöm, hogy hívtál, aranyos, hogy jól beszélgettünk.
Örülök neki, ha te is így gondolod, mert hogy én mindenképpen így gondolom, és bízom benne, hogy a kedves hallgatók is élvezték az elmúlt óra beszélgetését. Bozsik Péter, magyar labdarúgó válogatott egykori szövetségi kapitánya tisztelt meg. Köszönöm az önök figyelmét is, ha és amennyiben úgy gondolják, idejük is engedi, tartsanak velem mához egy hétre, szokott időben, vasárnap délután 5-kor jövök, addig pedig vigyázzanak magukra, további nagyon kellemes vasárnapot, a viszonthallásra.